Január óta Zsoltárok imádkozásában vagyunk hétről hétre, sőt, reméljük napról napra, de ebben nem mérünk, nem csinálunk egy felmérést, de a lényeg, hogy a Zsoltárok imádkozásában vagyunk január eleje óta is. A Zsoltárok egy olyan könyv, ami talán sok embernek már a sorozat előtt is közel állt a szívéhez. Mert minden más bibliai könyvnél több érzelem van benne. Sokkal jobban, őszintébben kimondja azokat, ami az emberben benne van. És a Zsoltárok imádkozása során olyan jó, hogy mind az Isten tiszteleten, mind otthon nem csak hitbeli igazságokat, dogmákat érthetünk meg, hanem Isten jelenlétében lehetünk. És ő vele találkozhatunk, és így imádkozhatunk. Viszont bennem a dicsőítés alatt most az formálódott ki, hogy én szeretnék még egyszer imádkozni. Ez nincs itt a liturgiánkban, nem itt van ennek a helye, de én most szeretnék egy rövide fohászkodni. Istenünk, szent talajon állunk most. Szent talajon állunk, amikor a Te ígéret olvassuk fel, amikor Te szólsz. Ráadásul nem állhatunk máshogy elé, csak őszintén akkor, amikor a bűnvallásról van szó. Amikor egy olyan zsoltár jön elénk, amiben a bűnvallásról és a bűnről van szó. Sehogy máshogy előtted, az ige felolvasása előtt, és az ige hirdetés előtt nem tudunk megállni, csak őszintén. Ezért kérjük a Te szent lelkedet, hogy légy jelen, engedd, hogy itt tudjunk lenni. Adj segítséget, hogy ne válasszon el semmi ettől minket. Add, hogy a Te igét szóljon, hasson, imádkozhassuk. Urunk, kérünk, hogy ebből a templomból most minden más zár ki. Kérünk, hogy Te legyél így jelen. Amen. A 32. Zsoltárt fogom felolvasni, és mindenkit buzdítok, hogy bármilyen formában, hogyha neki elérhető most ez a 32. Zsoltár, akkor ne csak a felolvasás alatt, de az egész igehirdetés alatt is nyugodtan tartsa ott maga előtt, és újra is újra olvassa. Ahogy pedig most olvasom a 32. Zsoltárt, arra bíztatok mindenkit, hogy már a felolvasás is legyen egy imádság. Legyen egy olyan alkalom, amiben engedjük, hogy Isten szól. Imádkozzunk ezzel is. 32. Zsoltárt olvasom. Dávid tanító költeménye. Boldog, akinek hűtlensége megbocsátatott, vétke eltöröltetett. Boldog az az ember, akinek az Úr nem rója fel bűnét, és nincs lelkében álnokság. Míg hallgattam, kiszáradtak csontjaim. Egész nap jajgatnom kellett, mert éjjel-nappal rám nehezedett kezed, erőm ellankadt, mint a nyári hőségben. Megvallottam neked vétkemet, bűnömet nem takargattam. Elhatároztam, hogy bevallom hűtlenségemet az Úrnak, és Te megbocsátottad bűnömet, amit vétettem. Ezért hozzád imádkozzék minden hívő, amíg megtalálhat. Ha nagy vizek áradnak is, nem érik el őt. Te vagy az oltalmam, megóvsz a bajtól, körülveszel a szabadulás örömével. Bölcsé teszlek, és megtanítalak, melyik úton kell járnod. Tanácsot adok, rajtad lesz a szemem. Ne legyetek olyan oktalanok, mint a ló, vagy az összvér, aminek kantárral és zablával kell fékezni szilajságát. Másképpen nem közelít hozzád. Sok fájdalom éri a bűnöst, de aki bízik az Úrban, azt ő szeretettel veszi körül. Örüljetek az Úrnak, újongjatok ti igazak, vígadjatok mind ti igaz szívűek. A bűnfogalma, a bűn és a bűnvallás fogalma mai ember számára már vicces vagy maradi. Vicces, mert azzá fajult, hogy a csoki reklámokban csokit enni bűn, és mindenki titkolja, amikor csokit eszik, vagy az édesség, a nassolás, az milyen bűnös tevékenység. És a bűnnek a fogalma körülbelül ezzé fajult a mai ember számára. Ezzé fajult a jelentése. Sőt, a nyugati társadalmakban először büntetőjogi kategóriává minősült, majd lényegében átalakult, sőt, eltűnt ma már teljesen. Ha használják, csak így használják. Ennek egyik ékes bizonyítéka a gyerekeknek készült Oxford Junior Dictionary, amiből már 2008-ban teljesen kivették a bűn fogalmát, ugyanis azt gondolták, hogy ennek nincs létjogosultsága, nincs szerepe, és nincs szükség arra, hogy a bűn maga benne legyen egy szótárba. A posztmodern világban nem ítélünk meg másokat. Mindenki azt csinál, amit akar. Nincs közös értékrend, hogy mit szabad, mit nem szabad. Azt csinálsz, amit te szeretnél. Te ítéled meg, ezért nem szólok bele, hogy neked mit kell csinálnod. Tedd úgy, ahogy te szeretnéd. Semmi sem bűn. Az a lényeg, hogy te ítéled meg, hogy mi, hogy legyen. Ezzel szemben a Biblia, mind akkor, mind ma, kimondja konkrétan, hogy erről mit gondol. Mi az álláspontja, és nem egyszer, de sokszor beszél róla. Ugyanígy a 32. Zsoltárban is. Kimondja, hogy a kereszténység üzenete nem a bűn fogalmának a megváltoztatása, hanem az, hogy azt tűzi zászlajára, hogy a bűnösnek ugyanúgy kegyelme van ma is. Így amikor a bűnt eredeti bibliai értelmében használjuk, ezt felolvassuk, vagy ezzel foglalkozunk, akkor az ember nem nevetségesnek tartja, hanem inkább idegesség fogja el, hogy mi lesz ebből, mit akar Isten ezzel üzenni nekünk. A hét bűnbánati Zsoltár közül a ma felolvasott a második. És olyan érdekes, hogy valójában ez a tanítás nem arról beszél, hogy mi a bűnbánat és a bűnvallás, hanem arról beszél, hogy Isten boldogságot akar nekünk, boldognak teremtett, és arról beszél, hogy ennek ára van, és a bűnvallás az ára. Két boldog mondással kezdődik, és hallhattuk, azzal záródik, hogy öröm van, vigasság van, újongás van, felszabadulás van. De közte a bűnvallásról van szó, mert ennek az örömnek és ennek a boldogságnak ára van. Az ember boldogsága viszont Isten szívügye. Már a teremtésben is az ember boldogságára történt az, hogy Isten mindent megteremtett, és a végén azt mondta, hogy ez jó. És amikor mindezt megteremtette, akkor azt mondta, hogy ezt neked adom, ember. A te boldogságodra adom. Élj vele! És amikor ezt megtette, akkor ott élhetett az ember töretlen kapcsolatban Istennel, mert boldogságra teremtette. És később Jézus, amikor eljön, akkor a tanításait egy nagy beszédben foglalják össze, mi a hegyi beszéd. És a hegyi beszéd is azzal kezdődik. Boldog mondásokkal kezdődik. Azzal kezdődik, hogy kik a boldogok. Isten boldogságra teremtett bennünket. De ezen szemben mi a valóság? Mit tapasztalunk? Pont azt, hogy az ember elégedetlen. Mindig kell valami új. Mindig hajszol valamit. És aki pedig elégedetlen, az nem boldog. És éppen a hiányzó boldogság hajtja arra, hogy újra keressen, újra betöltse, újra valamit találjon, amivel majd boldog lesz, hajszol. És pont ezért egy ilyen frusztrált, egy ilyen szenvedő karakter jellemzi az egész világunkat. De akkor hol van az igazság? Ha Isten boldogságra teremtett minket, ha ezt mondja ebben a Zsoltárban, de mi mégsem ezt tapasztaljuk, és látom az arcokon, hogy igen, nem ezt tapasztaljuk. Akkor hol van az igazság? A 32. Zsoltár pont erről beszél. És azt akarja megmutatni, hogy mire van szükségünk, hogy eljuthassunk ehhez a boldogsághoz. És két ilyen dolgot említ. Az első, hogy a bűnvallás hiánya a szenvedés forrása. A bűnvallás hiánya a szenvedés forrása. A második pedig az, hogy a bűnvallás megszünteti a boldogtalanságot. Ezt a kettőt vegyük ma szemügyre, és ezen gondolkozunk közösen, sőt, ahogy szó van a 32. Zsoltárról, ahogy előttünk van ez a szöveg, imádkozzuk újra és újra az egész dicsőítő Isten tiszteletünkön. Az első tehát a bűnvallás hiánya, a szenvedés forrása. A stand-upos Mogács Dániel mondta nem annyira régen az Origónak adott interjújában a következő mondatot. Az emberiség egyre kevesebb szabályt tart be. Egyre kevesebb dologra mondja azt, hogy bűn. Ami szerintem nem viszi jó felé a világot. Meglepő attól a színésztől, vagy stand-upostól ez a kifejezés, akinek magának a karaktere, magának a stand-upos karaktere, annyira szókimondó, annyira erkölcstelennek mondanánk, annyira világinak mondanánk, hogy ő mondja ezt. És érdekes, hogy ugyanebben az interjúban ez a Mogács Dániel, mármint személy, mondja azt, hogy mostanában egyre többet olvassa a Bibliát, egyre jobban formálja, egyre jobban Jézus szeretné követni, ezt ki mondja. És egyre jobban elhatárolódik ő maga attól a karaktertől, amit alakított, ahogyan ő szerepel. Elhatárolódik tőle. Egyre nagyobb a konszenzus abban, hogy az emberiségünk kontrollálatlan és emberközpontú, és mindenki azt csinál, amit akar. Mogács is ezt mondja. Éppen ezért a bűnvallás nem csak, hogy nem érti az ember, de nem is látja a létjogosultságát. Minek valljak bűnt? Mi szükség erre? És a mai Zsoltár mégis azt fejezi ki, hogy a bűnvallás hiánya a szenvedés forrása. Így szól a harmadik vers. Míg hallgattam, kiszáradtak a csontjaim, egész nap jajgatnom kellett, mert éjjel-nappal rám nehezedett kezet, erőm ellankadt, mint a nyári hőségben. Ez egy jellegzetesen mai betegség leírása évezredekkel ezelőttről. Annak a leírása, annak az ősi betegségnek a leírása, hogy az ember nem akar bűnt vallani, nem akar bűnvallásba lenni, azért nem akar, mert neki büszkesége van. És ott van az a büszkesége, hogy ő magától megoldja ezt. Ő jó úgy, ahogy van. Ő neki miért mondják meg, hogy mit csináljon? Ő neki miért kéne bűnt vallania? Miért kéne elszámolni? Miért lenne vétke? Miért kéne számot adnia bármiről annak, aki a forrása mindannak, ami ma van? Miért kéne annak az embernek vétke lennie? Miért van szüksége ennek az embernek bárkire, Istenre? Abban a világban, amiben ő talál fel mindent, amiben évről évre az újításokat, a tudományos felfedezéseknek a nagy részét, az ember maga, ő éri el az agyával, a közreműködésével, az eredményeivel. Ő éri el. Hogy lehet vétkes az, aki mindennek a forrása? Miért lenne szüksége vezetésre, bűnvallásra annak, aki ilyen, aki magától eléri ezt? Értelmezhetetlen a vétek számára, mert nem érzi magát bűnösnek. Sőt, azt érzi, hogy ő önmaga ura, és nem kell, hogy ebben más vezesse. A Szentírás bűnfogalmát kell megérteni ahhoz, hogy értsük, hogy itt miért hív bűnvallásra, hogy mi ez a bűnvallás. Ezt kell megértenünk ahhoz, hogy értsük, hogy mire hív minket Isten ebben. Két ilyen fogalmat használ itt is, és máshol is a Biblia. Az egyik a céltévesztés. A célt Isten tűzi ki, ahogy a Zsoltár is mondja. Megtanítalak, melyik úton kell járnod. Tanácsot adok, rajtad lesz a szemem. De az ember azt mondja, hogy tudom ezt magamtól is. Tudom, hogy merre megyek. Nem kell célt adni. Ezért lesz tehát céltévesztő. És olyan érdekes, hogy az a szó, amit itt használ a magyar, a vétek, és ugyanebből származik, hogy elvéti az irányt. Célt téveszt. A bűnt használjuk olyan sokszor, de annyi szinonimát használ rá a Biblia. Céltévesztés. És gondoljunk egy egyszerű példára a céltévesztés kapcsán. A hazugságra. Történik bármi, ha hazudunk, és nem derül ki. Történik bármi? Persze, hogy történik. Bizonyított tény, hogy aki hazudik, annak az emberi kapcsolatai egyre gyakrabban meggyengülnek, és kevésbé bízik meg másokban. Bizonyított tény. És tudjuk azt is, hogyha hazudunk, akkor utána azt a hazugságnak az álcáját fent kell tartani. Manipulálni kell a másikat, hogy nehogy kiderüljön, amit ferdítettem, amit máshogy állítottam, amit máshogy csináltam. Fent kell tartani ezt a látszatot. És nem tud őszintén megnyílni a házastársa, a családjai, a barátai előtt. Mert fenn kell tartani, akármilyen pici, akármilyen nagy ez a hazugság. És nem képes utána kapcsolatban megnyílni. Isten viszont kapcsolatokra teremtette az embert, hogy boldogságban legyen. Nem céltévesztés akkor ez tehát? Hogy az ember mégsem kapcsolatokban tud teljesen élni. A másik szó a bűnre a lázadás. Világos, hogy ki a világ ura. Ki tudjuk mondani, mi is itt? Isten, aki teremtette. De van, amikor tudatában vagyunk ennek, van, amikor nem. De mi szeretnénk az ő vezetői foteljét átvenni, beleülni. És ezek ilyen keresztény szlogenek, amiket most elmondok, és nem jön közel hozzánk. Mert azt mondjuk, hogy nem, nem igaz, nem akarjuk átvenni az ő helyét. De ha egyszer jön egy olyan kérdés, ami házassági kérdés, vagy pénzügyi kérdés, vagy személyi konfliktus kérdése, akkor már titokban, vele se gondolva, nem adjuk át Istennek azt a vezetői széket. Nem akarjuk, hogy ő döntsön. Hanem azt, ki sem mondjuk, nem is tudjuk igazából, csak egyszerűen mi döntünk, egyszerűen mi vezetünk. Mert az ember azt gondolja, hogy magától tud dönteni. Én akarok dönteni. És akár látja, akár nem. Akár megfogalmazza, akár nem. Igazából lázad ezzel. És amikor valami nem úgy van, ahogy ő akarja, akkor kitalál kérdéseket Istennek, hogy ezt miért így csináltad? Ez miért nem úgy van? Akkor miért nem voltál ott? És önmagát és másokat Isten ellen lázít. Beállítja úgy, hogy nem ő a hibás, hanem Isten. Ezt hívja a Biblia lázadásnak. A One Time Blind nevű drámacsoport egy rövid jelentőn olyan szépen megfogalmazza ezt, és olyan jól ábrázolja egy kétperces kis drámában. Arról szól ez a dráma, hogy van egy hokedli, van egy szereplő, aki berakja középre, és azt mondja Istennek vagy Jézusnak, hogy te ülj ide, te légy az én vezetőm. És jönnek sorba az ilyen életbeli kérdések, döntések, hogy mit is döntsön, és az elején megkérdezi Isten, és nagyon szépen alakul az egész, hogy Isten segít, Isten a helyzetekben ott dönt, de amikor jön egy ilyen kérdés, ami pénzügyi kérdés, vagy ami házasságbeli kérdés, vagy bármilyen más kérdés, akkor szép lassan, úgy, hogy észre se veszi, mert a kamera először csak fölülről mutatja, átül a hokedlire először csak egy kicsit. Aztán egyre jobban. És aztán már ő rajta, és ott áll Isten mellette a hokedli, mert is kérdezi, hogy most akkor mi van? Most akkor ki a vezető? Én vagy te? Az ember észre se veszi ezt a lázadását, de teszi. És olyan érdekes, hogy a Zsoltár pont egy olyan orvosi képet használ erre, a lázadásra, a céltévesztésre, ami ennek a következménye, ha ezt folyamatosan tesszük, ezt a megterhelést használja, hogy kiszáradtak a csontjai, egész nap jajgatnom kellett, mert egyedül kell lennie, mert egyedül viseli annak a súlyát, hogy ő Isten ellen van. És sokszor ezt be se látja, csak azt a súlyt érzi, amiről itt a Zsoltár is beszél. Az ember lelke megbetegszik, ha nem lép az elferdüléseivel, lázadásával, céltévesztésével Isten elé. És ha egy olyan társadalomban élünk, amiben napirenden vannak csalások, ha a házassági hűtlenség magától értetődő, sőt, reklámokban, filmekben ezt reklámozzák, erősítik, akkor az a társadalom megbetegedett. Ha az emberi élet elveszti értékét, és magzatokat ölnek meg ilyen-olyan különböző okokból, akkor az emberi társadalom megbetegedett. Ha embertömegeket pusztítanak el a hatalom megszerzéséért vagy megtartásáért, és ezt különbözőképpen okolják, az az emberi társadalom megbetegedett. És ennek a megbetegedésnek, ennek a bűnnek fizikai jelei lesznek, és vannak. És erről is beszél a Zsoltár, hogy ez nehezedik rá. Ezért érzi azt a képet, hogy kiszáradt a csontja, és hogy a keze rá nehezedik. A bűn tehát jelen van. És valóban a bűnvallás hiánya a szenvedés forrása. És olyan érdekes, hogy nem csak ez a Zsoltár, de az a lekció, amit felolvastunk, az is arról beszél, hogy a bűnvallással, ha nem élünk, akkor ez a szenvedés marad, és ez a forrás megmarad. A lábmosás történetében kifejezetten figyelmezteti Jézus a követőit, a tanítványait, hogy ez rájuk is igaz. Péter először azt mondja, hogy nem Jézus, az enyémet nem most meg. És Jézus azt mondja neki, ha nem mosom meg a lábadat, semmi közöm hozzád. Semmi közöm hozzád. És Péter azt mondja, akkor az egész testemet mosd meg. Ez is másik igehirdetés, hogy ez mit jelent is, hogy Jézus ez alatt mit ért. De a lényeg, hogy Jézus hív, és azt mondja, hogy neked is, mindenkinek, arra van szüksége, hogy bűnvallásban legyél, őszintén legyél előttem. És erre van szükségünk pont abban az időszakban, amiben most vagyunk, ahogy közeledünk húsvéthoz, ahogy közeledünk a lábmosás történetéhez, ahogy közeledünk nagypénteknek, a keresztrefeszítésnek az eseményéhez. A bűnvallás hiánya tehát a szenvedés forrása. És aki nem menekül el rendszeresen a bűnvallás elől valamilyen pótcselekvésbe, munkamániába, társaságba, szórakozásba, hanem őszintén Isten elé lép, és ápolja, gondozza a saját lelkét, szívét, az nagyon jól tudja, hogy ez egy kőkemény küzdelem. És ez nem egy frázis, amit néha-néha elmondanak a lelkészek, hogy a bűnvallásra szükség van, hanem tudja, hogy egy kőkemény küzdelem. Van, amikor pont azért, mert nehéz bevallani, hogy erre szorulok, van, amikor meg pont azért, mert azt nehéz bevallani, hogy Istenem, most abszolút nem érzem bűnösnek magamat. Azt érzem, hogy én most rendben vagyok. Én már régóta ide járok ebbe a gyülekezetbe, nekem erre most nincs szükségem. Nekem másra van szükségem. Olyan nehéz így megállni Isten előtt őszintén. És ez azért fontos, mert aki őszintén nem tud megállni Isten előtt, az önmagát becsapja, és az utána már őszintén hazudik mindenkinek. Ez azonban teljesen elveszti az ő őszinteségét saját magától is, és fájdalmat okoz saját magának is, amikor öncsaláson kapja magát. Jóel próféta nagyon szépen és kifejezően fogalmazza meg azt, hogy mit jelent ez a bűnvallás. A szív szándékos felszaggatásához hasonlítja. Ezt mondja. Ne a ruháitokat szaggassátok meg, hanem a szíveteket. Úgy térjetek meg. Ez egy kőkemény küzdelem. De erre hív minket Isten. És azt is elmondja a Zsoltárban, hogy ennek mi lesz majd a következménye. A bűnvallás tehát teljes felelősséget kell vállalni a saját tetteinkért. Hogy én ezt nem tudom helyre tenni. De én vagyok érte a felelős. És ezért kell odalépnem. Másrészt a bűnvallásban nagyon fontos elválasztani azt, hogy mi önsajnálat és mi bűnvallás. Mert olyan sokszor előfordul velünk, akár a hazugság példájánál maradva, vagy másnál maradva, hogy azt sajnáljuk, ami a következménye a bűnnek. Sajnálom, hogy egy kapcsolat tönkrement. Sajnálom, hogy elrontulott az a lehetőség, vagy az az esemény. Sajnálom ezt. De azt igazából nem sajnálom, amit tettem. Csak sajnálom, hogy ennek mi a következménye. A 9. versben azért használja ez a Zsoltár a ló és az összvér képét. Mert ezek az állatok maguktól nem mennek sehova. Csak ha kötelezik őket. Sokszor mi sem magunktól megyünk, hanem önsajnálat van bennünk, hogy a bűneinket, tehát önsajnálat van bennünk az iránt, ami történt a bűneink hatására, és ezért lépünk oda Istenhez. De ez pont a vallásosság, hogy azért lépek oda, mert sajnálom a következményét, azért lépek oda, mert kötelező, azért lépek oda, mert megszoktam. Isten az őszinte bűnvallásra hív. Mert az önsajnálatban az ember nem változik, a bűnbánatban viszont az ember szíve formálódik. És különbséget kell tennünk az önsajnálat ellentéte az önváddal kapcsolatban is. Olyan sokszor látom azt a gyülekezetben beszélgetések kapcsán, hogy emberek éveken keresztül magukat hibáztatják egy betegségért, egy válásért, egy bármilyen konfliktusért, egy helyzetért, hogy ugye én milyen rossz voltam abban, ugye mennyire az én hibám, ugye mennyire béna vagyok ebben az egészben, ugye mennyire nem vagyok életképes, és mások mennyivel jobbak, mint én. És csak magát vádolja, csak pusztítja ezzel az egésszel, és nem veszi észre, hogy Isten közben boldogságra teremtette, Isten szereti őt. És Isten odalép hozzá, és azt mondja ebben a Zsoltárban is, hogy szeretettel akarja körülvenni. Fájdalom éri a bűnöst, de aki bízik az Úrban, azt ő szeretettel veszi körül. Elmondja azt is, hogy oltalma lesz, megóv a bajtól, és szabadulás örömével van jelen. És fontos kimondani azt, hogy ez nem az önvád, ami a bűnbánat. És arra hív minket Isten, hogy ebben őszintén lépjünk oda hozzá, és engedjük el azt, hogy folyamatosan újra és újra csak magunkat romboljuk és szídjuk ezzel. A kereszténységben a bűnbocsánat éppen a bűnváló bűnösnek jár, nem annak, akinek nincs bűne. Mert a bűnbánat Istennel békít meg. A bűn tagadása ellenben Istentől visz egyre távolabb és távolabb minket. Aki bocsánat nélkül él, az valójában nem él, mert se ő maga, nem tud magának, sem másoknak megbocsátani, mert akadályoztatva van. És aki a bűnbánattal nem él, az azért választja el magát Istentől, mert egyre több, egyre jobban rá fog nehezedni ez, amiről Zsoltár ír a harmadik és a negyedik versben. Egyre jobban összenyomja, összetöri, egyre jobban egyedül lesz ebben az egészben. De mégis Isten boldogságra teremtett minket. Ez a boldogság megtapasztalható, és ez a másik, amit az elején mondtam, hogy a bűnvallás megszünteti a boldogtalanságot. Nem csak arra hív ez a Zsoltár, hogy valljunk bűnt Istennek, és legyünk őszintén itt a gyülekezetben is előtte, hanem arról is beszél előtte is, utána is, azért írja a Zsoltárt, mert azt mondja, hogy van boldogság. Azért írja, mert telerakja ilyen szavak, hogy örüljetek, újongjatok, vigadjatok, oltalma lesztek, szabadulás öröme van. Nem csak azt mondja, hogy legyetek bűnvallásban Isten előtt, hanem megosztja azt a tapasztalatot itt, hogy a hatodikban van előtte egy szünet, a szelle azt mondja, hogy szünet van, és utána egyből azt mondja, hogy ezért hozzád imádkozzék minden hívő, amíg megtalálhat. És elmondja azt, hogy ő elhatározta, hogy nem takargatja tovább, hanem elmondja, megvallja, és elmondja, hogy a megvallás következményében mi történt vele. És akkor sorolja fel ezt a sok mindent, hogy szabadulás öröme van, hogy oltalom alatt lehet. Elmondja, megosztja, hogy mi a következménye annak, hogyha bűnt vallhatunk. Az ember helyzete reménytelen, igen, de a bűnvallás megszünteti ezt a boldogtalanságunkat, mert Isten azt akarja, hogy boldogok lehessünk. Az első versek. Boldog, akinek hűtlensége megbocsátatott, vétke eltöröltetett, boldog az az ember, akinek az Úr nem rója fel bűnét, és nincs benne álnokság. Isten a bűnbocsánat lehetőségét megadta a világba. Isten igazságos, és az ő igazsága azt kívánja, hogy valaki azért a bűnért eleget tegyen, amit elkövettek az emberek. Ezért igazságos. De nem annak kell eleget tennie, aki céltévesztő, aki lázad folyamatosan, nem annak, aki elferdül, hanem annak, akit ő nagyon szeretett, aki egyedül tökéletes, és az ő fiának, aki értünk eljött, pont olyanokért hal meg, akik ő ellene lázadnak, akik célt tévesztene. De ő annyira szereti ezeket az embereket, akik így célt tévesztenek, hogy eljött, és mindazt a terhet, ami ránk nehezedik, abból akar megszabadítani, és abból akarja megmutatni, hogy van szabadulás, van oltalom, és van az ő kezében szeretetteli közösség. Ebből szabadít meg, és ebből akar megszabadítani. Mi emberek úgy tudjuk, hogy nincs olyan, hogy eltöröltetett, ami egyszer megtörtént, azon nem lehet változtatni. De Isten máshogy tudja. Jézus védtelenül halt meg, egyedül, de felvállalva mindezt. És pont ezzel bíztat minket arra is, hogy mi is ugyanígy vállaljuk fel, őszintén, ő előtte, hogy mi hogy vagyunk. Csupaszon, neki őszintén. És vállaljuk fel ezt. Lépjünk, és határozzuk ezt el. Abból a sok nyomásból, jalgatásból, fájdalomból szabadít meg, amit mindenki más elől takargatunk. Nyíltan tette, hogy nekünk se kelljen többet ezt rejtegetni és takargatni. Nehéz kimondani, hogy bűnös vagyok. Nehéz kimondani, hogy szükségem van bűnbánatra. Nehéz kimondani, hogy nem a magam ura vagyok. Nehéz kimondani, hogy elrontottam ezt az egészet. Mert büszkeség van bennünk. Nehéz. De Jézus mégis erre hív mindannyiunkat. És ezért figyelmeztet, hogy ne legyetek olyanok, mint a ló vagy az özvér, aki csak azért teszi ezt, mert kötelező. Sokkal kedvenc igéje ez a pár vers, hogy bölcsé teszlek, és megtanítalak, melyik úton kell járni. De nem elválasztható ez attól, ami előtte van, ami utána van, és amire hív Isten maga. Ezt ő mondja, ezt a pár verset. A Zsoltáros bizonyságot tesz a saját bűnvallásáról, és buzdít. Azért írja le, mert ez egy bizonyságtétel. Buzdít, hogy te is lépj oda Istenhez. Valld meg ezt őszintén, és tapasztald meg, hogy a bűnvallással öröm, szabadulás és oltalom jár együtt. Lépj oda! És ezen a dicsőítő Isten tiszteleten is, ahogy most az igehirdetés után dicsőíteni fogunk, erre hív Isten, hogy lépj oda, légy őszintén ő előtte a sok ének alatt, te egyedül, imádságban, a jelenlétében, mondd el neki. Az Isten tisztelet után, az imaszolgálatban, ugyanígy erre van lehetőség. Lépj oda, őszintén, mert azt is mondja, hogy aki megvallja a bűnét, az megszabadul. Annak öröme lehet, és nincs rajta ez a nyomás. Ha ezt mondja, ha ez a bizonyságtétel, akkor miért nem élünk vele? Akkor miért nem próbáljuk most ki? Itt, a dicsőítésben, az Isten tisztelten erre lesz most lehetőségünk. Így legyünk Isten jelenlétében. Imádkozni fogok, és aztán pedig dicsőítésben leszünk együtt. Istenünk, te azt mondod, hogy sok fájdalom éri a bűnöst, de aki bízik az Úrban, azt ő szeretettel veszi körül. Nem tudjuk felfogni, Istenünk, hogy mit tettél értünk. Nem tudjuk felfogni, hogy hogy szerethettél így. Azt sem tudjuk felfogni sokszor, hogy miért van nekünk egyáltalán vétkünk, miért van nekünk szükségünk rád, egy szabadítóra. Azt sem tudjuk felfogni, hogy miért lennénk vétkesek. Viszont valamiért az életünkben folyamatosan érezzük azt a nyomást, azt a ránk nehezedő kezet vagy súlyt, ami a csontjainkig hatol, ahogy ez a Zsoltár is fogalmaz. Istenünk, egyszerűen csak a jelenlétedbe szeretnénk lenni őszintén most. Egyedül, egyenként. Úgy, hogy teljesen mindegy, hogy ki ül mellettünk. Csak szeretnénk a jelenlétedben lenni. Kérünk, hogy szólj. Kérünk, hogy szólíts meg, kérünk, hogy légy itt, és kérünk, hogy hadd tudjunk veled őszinték lenni. Amen. Istenünk, bűnvallás után, dicsőítés után nem tudunk más tenni most, mint csak azt mondani, hogy dicsőítünk téged. Köszönjük, hogy vagy. Köszönjük, hogy ilyen Istenünk vagy. Köszönjük, hogy szabadító vagy. Köszönjük, hogy boldogságot akarsz nekünk. Köszönjük, hogy szeretsz. Köszönjük, hogy oltalmazol. És köszönjük, hogy ezt teszed akkor is, amikor nem érezzük, amikor nem találkozunk veled, amikor nem ismerünk téged, amikor nem is tudjuk, hogy te ott vagy, vagy kérdéseink vannak. És pontosan ezért imádkozunk most azokért, akik úgy vannak itt most jelen ebben a térben, hogy meg se tudtak szólalni, meg se tudnak szólalni. Egyedül érzik magukat, sebzetnek érzik magukat. Azt érzik, hogy csak fájdalom van. Azt érzik, hogy csak nehézség van, és nem tudnak ezzel mit kezdeni. Azt érzik, hogy egyedül vannak. Urunk, köszönjük, hogy boldogságra teremtettél minket. De kérünk, hogy öleld át őket most a te szereteteddel, a te oltalmazó kezeddel, a szabadulás örömével. Add, hogy ez az öledés egy kezdet lehessen, feléd való lépésben, odaadásban, megújulásban. Köszönjük, hogy újra és újra odaléphetünk hozzád. Köszönjük, hogy ezt a Zsoltárt elvihetjük erre a hétre. Köszönjük, hogy imádkozhatjuk. Köszönjük, hogy előttünk lehet. És köszönjük, hogy a te fiad tanított minket imádkozni, és ezért közösen imádkozhatunk. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.